Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Vecsei Miklós, felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki biztos, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat alelnöke. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok.
Én is örülök, hogy itt lehetek.
2019-ben indították el a felzárkózó települések programot. 2025 év vége van. Hányan csatlakoztak eddig?
December 31-ig kell mind a 300 településre odaérnünk, úgyhogy most van egy ilyen utolsó hajrá, és aztán utána már jön a minőség és az értékeknek a fejlesztése.
A 300 ez egy felül zárt, tehát ki lehet belőle kerülni, és akkor valaki még bekerül, vagy miért pont 300? 3200 településünk van, tehát van mihez viszonyítanunk a 300-at?
Hát hosszú történet, ugye ez nem 19-ben kezdődött, hanem valamikor a 10-es évek elején még Balogh Zoltán volt az emmi miniszter, és akkor mutattunk neki számokat a legszegényebb településekről, ahol mi akkor már dolgoztunk, voltak egy gyermekesélyprogramok, és abban nagyon sok mindent láttunk. És tulajdonképpen nagyon leegyszerűsítve azt láttuk, hogy vannak olyan települések, ahol bárhány pályázat megérkezhet, akkor is inkább hátrafelé mennek, mint előre, mert nincs ötlet, nincs, aki ezt végig gondolja, ki vannak szolgáltatva mindenféle nem jó szándékú mozgásoknak ott a környéken, és azt láttuk, hogy ide mindenképpen kéne valamiféle tudás, valamiféle segítés, valamiféle összekapcsolás, és nyilván nem tudtunk rámutatni a 300 településre, de azokat a településeket, amiket ismertünk, azokat megnéztük, hogy mik azok az adatok, amik tipikusak. Tehát a nagyon nagy gyerekszám, a munkanélküliség, alacsony iskolai végzettség, egészség, foglalkoztatás, tehát ezeket toltuk össze egy mixbe, és akkor megnéztük a KSH adatokat, hogy mit dob ki, és 300-nál húztuk meg a határt, és ebben voltak meglepetések, és kevésbé meglepetések, és most azt látjuk, mi szeretnénk a 300-on belül maradni, van egy kormányhatározat, tehát akkor is muszáj ott dolgoznunk, ha mondjuk az önkormányzat nem akarja, és akkor sem tudunk, hogyha az önkormányzat nagyon szeretné, mind a kettőre van példa. És most azt nézegetjük, hogy igen, van néhány tucat olyan település, ami, hogyha lezáródik 29-ben a mostani Európai Uniós ciklusnak a legeslegutolsó határideje, akkor valószínűleg nem ugyanígy megyünk tovább, de végig kísérnénk azért most már, tehát hogy lehet, hogy majd lesz változás, de az, hogy egy kimegy, egy bejön, ezt most egyelőre nem tervezünk, inkább csak más utakat. Tehát a kevés a gyerek, lehet, hogy azért izgalmas lenne megnézni azt is, hogy az idősekkel mit csinálnak ilyen típusú településeket.
2029-ben véget ér a program, vagy akkor a kormánynak teljes egészében illik kell, muszáj átvenni. Ugye ez egy kormányprogram is, nem csak Európai Uniós program, sőt inkább kormányprogram.
Igen, ez nagyon jó, hogy kérdezi, mert mi azt gondoljuk, hogy ez így is kormányprogram, hogy a civilek csinálják, sőt azt gondolom, hogy ez a legmodernebb megközelítés, vagy egy nagyon-nagyon-nagyon észszerű megközelítés. Ugye időnként kapunk ilyen vádat, hogy az állam helyett, de hát az állam mi vagyunk mindannyian, tehát nyilván azért vállaltuk el ezt a feladatot, mert azt gondoltuk, hogy az elmúlt 30 évben már van annyi tapasztalatunk, hogy fel tudunk vállalni egy ilyen nagy beavatkozást. Nagyon sok mindent csinálnánk már másképp, sőt, nagyon sok mindent csinálunk már másképp. Ugye a nagy program 19-ben indult, de 16-ban elindultunk Tiszabőn, Tiszaburán. Tehát, hogy ott azért volt valamiféle próba, vagy a kormánynak inkább bemutató. Nagyon fontos volt, hogy két település mutassunk be, hogy itt nincs egyfajta módszer. Tehát a két település most is látszik, hogy nagyon sajátos utat jár be. Nagyon sok mindenen tudunk változtatni, és nagyon sok mindenen nem tudunk változtatni. Hogy 29-ben, ha ezt be kéne fejezni, nagyon nagy baj lenne. Tehát én azt gondolom, hogy bár sokat nem szívesen hallgatják ezeket az időtávokat, de még kéne egy 20-30-40, nem tudom mennyi év, de hogy valóban legyen egy fordulat. Lesz olyan településünk egyébként, ami 10 éven belül szerintünk már bizonyítani fog, tehát megjelennek azok a mérhető, már mások számára is elfogadható mértékegységek, sikermértékegységek, amik majd reményeink szerint bizonyítékú szolgálnak, de lesznek olyan települések, akik 50 év múlva is még segítségre szorulnak, és ugye nem csak a 300 van, ez a 300 ezek kis települések, de ha mondjuk ránéznénk Ózdra, vagy ránéznénk Tiszavasvárért, tehát nagyon sok helyen találnánk, még akár a telepek méretét tekintve hasonló nagyságrendű, vagy még nagyobb problémát.
Ugye 28 szervezet csatlakozott. Ebben olyan gigászok is vannak, mint a Málta, a reformátusok, meg sokkal kisebb szervezetek is. De képesség szerint osztják meg a munkát, hogy kinek hol van tapasztalata, vagy mi ennek a logikája?
úgy indultunk, hogy ahol már volt előzmény, tehát megszólítottunk tulajdonképpen mindenkit, hogy csatlakozzon. Ugye a módszertanunk nem olyan nagyon bonyolult, mert azt mondjuk, hogy ugye a kora gyerekkortól tulajdonképpen a fogantatásra foglalkoztatásig kell az ívet bejárni, tehát mindenhol be kell avatkoznunk, ahol szükséges, és minek után mindenhol másképp kell beavatkozni, tehát nincs két egyforma település, ezért tulajdonképpen a diagnózis alkotás az a legfontosabb pont. Tehát egészen pontosan tudjuk, hogy hova érkeztünk, mit lehet csinálni, mikor lehet elkezdeni. Már maga a megérkezésnél van, ahol nagyon szívesen fogadnak, nagyon gyorsan integrálódunk, ez nagyon fontos, ugye egy kicsit fordított integráció van, nekünk kell integrálódnunk, nekünk kell a saját értékeinket megtartva nagyon-nagyon jól belehelyezkedni abba az életbe, amit a település él, és amikor minket megszerettek, elfogadtak, valamennyi tekintélyt sikerült magunknak kiharcolni, akkor lehet elkezdeni igazából jól dolgozni. Persze addig is lehet beavatkozni, életet menteni, gyógyítani, egy csomó mindent lehet, de hogy igazából szervesen tudjunk bekapcsolódni, ahhoz kell ez a fajta bizalom, aminek a kiépítése lehet nagyon rövid, és lehet nagyon hosszú is.
Hogy megy az integráció? A szakemberek hogyan integrálódnak? Most elképzelem, oda mennek egy szép tiszta terepjáróval, amin új gumik vannak. Ez az autó, az vadonatúj. Oda mennek egy olyan településre, ahol ilyet utoljára, nem is tudom, mikor láttak. Hogy nyerik el azt a bizalmat, hogy ezek mit akarnak? Valószínűleg mindenkinek a szemében először ott van. Mit akarnak ezek itt?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, főleg ugye mióta Európai Uniós forrással dolgozunk, és csak elektromos autót vehetünk. Ezek időnként nagyon dizájnosak, nem túl drágák, de hát olyan...
Jó, de a település házainak összértékét azért kiteszik.
Azért sajnos a településeinken az uzsora majdnem mindenhol jelen van, tehát azért a nagy autók, drága autók azért futkorásznak ott is. Biztos, hogy szerencsésebb lenne, ha vehetnénk használt autót. Az első években vehettünk használtat, és akkor használtat is vettünk a magyar forrásból. Azt Pintér miniszter úr értette és támogatta, hogy használt autókkal járhassunk.
Nem mindegy, hogy hogy jelenik meg az ember.
Igen, nagyon nem mindegy, és itt nagyon sok minden nagyon fontos, és azt gondolom, hogy egyébként ez az, ahol el szoktuk mi magunk is rontani. A rosszul megérkezés az azt jelenti majdnem, hogy újra kell majd valamikor kezdeni. És nem csak azzal lehet rosszul érkezni, hogy az ember elkezd okoskodni, és mindent is jobban tud már az első héten. Ez is lehet egy nagyon-nagyon súlyos probléma, de egy ilyen képet mondanék csak, hogy ha tudjuk, hogy a faluban van egy bácsi, akinek van két lova, és ő szokott szántani, akkor nem az első gazdasági mikroprogram, hogy veszünk egy traktort. Vagy ha igen, akkor a bácsi megtanul traktort vezetni, és ő fogja csinálni. Tehát, hogy nagyon gyorsan lehet nagyon rossz dolgot csinálni, és hát ráadásul a vegyes településeken nem biztos, hogy nagyon örülnek, hogyha mi a telepi cigánysággal foglalkozunk, mert hogy ott vannak egyébként idősek is, vannak a többségi társadalomhoz tartozó családok, tehát hogy nagyon sok konfliktust kell rendeznünk, és ezek tulajdonképpen ugyanúgy, ahogy a társadalom egyéb rétegeiben, ez nagyon-nagyon nehéz elfogadást találni benne. Én azt gondoltam, hogy például a zenei programunk az olyan, amit mindenki nagyon szeret. Hogy mennyire jó, hogy a gyerekeink fellépnek, tényleg hihetetlen minőséget. Van egy kis jazz, Gypsy Jammel néven futó kis jazz alakulat, és tényleg zseniálisak a fiatok, 10 éve zenélnek már a Máltai Szimfóniában, most a Rajkóba járnak már majdnem mindannyian. És azt gondoltam, hogy ha ezt megmutatjuk, akkor erre mindenki azt fogja mondani, hogy na ennek van értelme. Ez tényleg olyan, ami tényleg minőség, tényleg jövőkép. Tehát minden olyan, amit szoktunk
mondani. Mert ugye
zene
mindenki.
Igen, zene mindenki. Ráadásul azt gondolom, hogy nagyon vonzóak, ahogy játszanak. Nagyon értik, hogy ez miért nagyon fontos nekünk. Tehát hihetetlenül jó velük együtt lenni, és nagyon értelmesek, nagyon szeretjük őket. És múltkor egy fellépés után beszélgettünk az ott lévőkkel, és akkor az egyik, egyébként Budapest környéki anyuka mondta, hogy ő egyedül neveli a 3 gyerekét, és ő fizet a zenetanárnak, ő saját maga megvette részletre a gitárt, és hogy ez neki nagyon fáj, hogy mások megkaphatják ingyen, és Bécsbe megyünk koncertezni, meg Salzburgba, és értettem. És volt benne igazság, amit mondott, tehát jóformán nem tudunk olyan sikert bemutatni, ami ne lenne valakinek hiányérzet, fájdalom, stb. Tehát nagyon óvatosak vagyunk, amikor kommunikálunk ezekről a kérdésekről, amikor lakást adunk át, amikor munkahelyet adunk át, amikor telemedicinás egészségügyről beszélünk, és sorolhatnám azokat, vagy mondjuk a a nagy napelem parkjaink, aminek a bevétele ugye a családoké lesz. Tehát, hogy ezeknél néha érezzük, hogy van fájdalom, rekordtámpája, és csak a 300-on épül. Miért nem épül a szomszéd faluba is? És ezek nagyon érthetők, és ugye nekünk a keretünk az a 300, tehát azon kívül bármennyire szeretnénk, nem tudunk pénzt költeni.
Menet közben lehet módosítani valamit a terveken, hogyha látják, hogy ez megint egy olyan helyzet, amit a 299-en nem láttak, itt egy 300, ez megint más kell csinálni. Vagy a módszer az módszer.
Nincs. Én azt gondolom, hogy a módszer, talán az elején is mondtam, nagyon egyszerű, mert hogy a diagnózis alapján kell menni. Ez időnként bátorság kell hozzá, de hogy az orvos, hogyha először csinál egy rossz diagnózist, és mondjuk műtét közben rájön, hogy nem az a probléma, ami látszott a felvételeken, akkor nyilván módosít. Nálunk egy picit nehezebb, mert a szerződések, az uniós rendszerek nem mindig engedik ezt meg, de például nagyon jó a kapcsolata a minket felügyelő szervezetekkel. Tehát én a legelején mindenkihez elmentem, és azt kértem, hogy ha lehetne, akkor ne ellenőrizzenek, hanem segítsenek. Ez egy borzalmasan nehéz munka, amit nem fogunk jól csinálni mindenhol. Tehát, hogy egészen biztos, hogy ez lesznek eséskelős részek. És én azt gondolom, hogy Brüsszeltől a magyar hatóságokig mindenki nagyon együttműködő, persze, ahol szólni kell, meg ahol javítani kell, azt jelzik, de én azt gondolom, hogy mi egyelőre nagyon áldott helyzetben vagyunk, és még egy szóra visszatérnék a nagy autóhoz, meg a... Szóval, hogy ezzel nagyon sokat küzdünk, és most, hogy az uniót kimondtam, például van egy nagyon szörnyű szabály, hogy mindenhova ki kell írni a teljes összegét a programnak. Tehát egy pici vidéki jelenlétpontra ki kell írni, hogy 72 milliárd forint.
Ez olyan, mint a piszkos Fredben, amikor azt mondja, hogy hát 10 dollárt már láttam, de 100-at olyan nincs is. Na, és mire hát költötték ezt a rengeteg pénzt?
Kérdezik, igen, és hogy ez nem tudtam az elmúlt években ezt elintézni, hogy ne kelljen kiírni a 72 milliárd forintot, amit ha persze lenne időnk visszaosztani 9 évre, meg 300 településre, meg napokra, meg programokra, akkor kiderül, hogy ez egy nagyon szerény összeg ehhez a feladathoz, de így egybe látni ott, ahol tényleg néha a napi bevásárlás gondot okoz, vagy a gyógyszer kiváltása, az tud problémát okozni, nem csak a nagy autó, vagy a kötelezően felújított és a 20%-os megújuló energiával ellátott ház és az akadálymentesített, amit az uniós szabványok előírnak, tehát most éppen vitatkozunk azon, hogy ha babakocsit nem lehet odáig eltolni, mert olyan az út, akkor biztos, hogy mindent akadálymentesíteni kell azon a házon, amiben egyébként mi tulajdonképpen egy nagy otthont, egy nagy háztartást szeretnénk berendezni.
Látom, hogy a csatlakozási üteme a településeknek az a kezdeti 30-32 után 50-60-62, folyamatosan nő, és most egy ilyen 60-as szinten stagnál. Ráéreztek az ízére? Elment a híre? Megnézték?
Hát ennek nagyon sok oka van. Én lassabban mentem volna, hogyha rajtam múlik. Igazából volt egy határ, de még el kellett érni a 300-at, hogy kezelhető legyen, és én ezt elfogadtam, hogy annyira elhúzódik, hogyha 10 év alatt érünk el a végére, hogy nem lehet egy programként kezelni, úgyhogy ezért egy kicsit gyorsítottunk. Nyilván a vége sokkal egyszerűbb, tehát azért már azokban a lyukakban bele lehetett esni, már beleestünk. Nagyon sokat tudunk segíteni. Ugye itt a program egyik nagyon fontos eleme az, hogy 10 településenként van egy régi kollega, aki már minden csinyát-binyát tudja a működésnek, és ráadásul nagyon vegyesen a 10 település összeül rendszeresen, tehát havonta egyszer is mennek körbe, mindenki megnézi a másik települést, tehát ez a jó, de én úgyse tudom megcsinálni típusú érvek, ezek szép lassan elfogynak, mert hogy a másik meg tudta csinálni, és itt akik már régebben benne vannak a programban, nagyon sok mindent tudnak tanítani az újaknak, tehát itt tulajdonképpen az együtt tanulás, sőt az egymás ellenőrzése is egy kicsit benne van, hogy nem lehet azt mondani, hogy nem lehet megcsinálni, mert a másiknak már sikerült, ugyanannyi pénzből, vagy akár kevesebb pénzből tudtak jó minőségű programot csinálni, jó ötletet, jól használják a Facebookot, tudnak támogatót önkéntes, stb. Tehát ezek a tudások ott a terepen cserélődnek ki. Van az elején persze egy nagy képzési sor, de alapvetően azt gondolom, hogy a terepen az egymástól tanulás az a legerősebb.
Hogy kell együttműködni a helyi politikával? Tiszaburán most ismételgetik folyamatosan a választást, de hát ez, mondhatjuk, hogy ez a helyi kultúrának is a része, amelyik nem feltétlenül passzol a mi törvényeinkkel. Ilyenkor mit csinálnak, amikor egy ilyen helyzetbe lecsöppennek?
Többnyire hátralépünk. Tehát ebben igyekszünk nem részelni. Nyilván gyakran van véleményünk, meg drukkolunk valakinek, de ezt nagyon erősen titkoljuk, vagy hogy is mondjam, nem szabad ezzel nekünk előjönni. Néha volna tényleg kedve az embernek. Itt most Tiszaburán ugye 3 választás volt, de ugye volt az eredeti, ugye akkor föloszlott a képviselőtestet. Nem az egyetlen hely, ahol nagyon-nagyon bizonytalan és billegés a településvezetés, de ugye ez egy 3300-3400 fős település, tehát ez egy nagy település. Azért itt már egy nagyon komoly szervezeti kultúrának kéne kiépülni, és mivel évente, jó esetben 4 évente vagy 5 évente változik a helyzet, nem nagyon alakulnak ki erős struktúrák. Tehát mi azt tudjuk csinálni, hogy a háttérben egy nagyon-nagyon jókor a gyerekkori programot csinálunk, tényleg csináljuk. Közben, mióta ott vagyunk, most a 9. éve, van bölcsi, elképesztő óvi. Ha valaki tanulni akar, hogy kell óvit csinálni, akkor a Tiszaburait érdemes megnézni. Van egy nagyon jó iskolánk, aminek egyébként a mutatója elsősorban az, hogy ezekről a településekről a jó tanuló cigány gyerekeket is elviszik más iskolába. Tehát visszahozták. Tehát hogy lényegesen nőtt, nem csak a születések miatt, hanem azért, hogy visszahozták, a szülők elégedettek az iskolával, most nem tökéletesen nyilván, megjelentek az első diplomások, nem is kevesen. Tehát Tiszaburán, amikor megérkeztünk, akkor nem volt egyetemre járó, most közel 20 egyetemre járó diákunk van, akik dolgoznak, nagyon sokan dolgoznak nálunk, nagyon sok olyan munkahelyet, amit eddig valaki kívülről töltött be, kiképeztük, és most már ő dolgozik dadaként, óvónőként, az iskolába különböző helyeken, nagyon sok pedagógiai asszisztens van például, aki a mi diákunk volt, és ez nem csak azért izgalmas, hogy munkahelyet tudunk adni, hanem nagyon gyakran az van, hogy véletlenül, tényleg szó szerint véletlenül lesz egy egyetemista, de nincs hova visszamenjen. Tehát nincs kedve visszamenni egy nem jó iskolában, nincs kedve visszamenni egy uzsora irányította önkormányzatban, nincs. Tehát, hogy nincs hova, a jelenlét az azért nagyon jó, mert ott jól érezte magát, zenekarban játszott, ott focizott, ott voltak élményei, és ahhoz az iskolaigazgatóhoz, ahhoz a kollégához szívesen visszamegy dolgozni.
Családi ambíciókban mikortól fog beleférni az, hogy a gyerek egyetemre menjen? Vagy középiskolába menjen, mert onnan visszajön, valószínűleg többet fog tudni a világról az egész családjánál. Mert hát látott dolgokat, felborítja a tekintélyviszonyokat abban a pillanatban.
Hát ezért kell még egy picit várnunk. Tehát itt sokan kérdezik, hogy jó, de hát már itt vagyunk 9 éve, még a mi 20 éveseink nem mernek elindulni egy polgármester választáson. Szerintem 10 év múlva már el fognak merni. Tehát akarják majd, hogy egy kicsit más legyen a világ. És ez is egyébként, tehát nagyon sok ijesztő dolog van, még talán nekünk is közelről is ijesztő, de távolról biztos, hogy sokkal ijesztőbb. Ott valóban bár nehéz erre kultúra szót használni, tehát a nyomornak általában nincs kultúrája, hanem ilyen mindenféle hieroglifák között mozog az ember. De hogy azért, ha ott van az ember, azért egy csomó minden érthetővé válik. Tehát teljesen más eszköze van, mint egy gazdag településnek. Másképp kampányolnak, másképp szereznek szavazatokat, nem tudnak beajánlani se nyugdíjemelése, minden más lesz jövőre, mert hogy tudják a helyiek, hogy erre nincs lehetőség, tehát egész más eszközöket használnak ott a helyi kis politikákban. Nekünk ezt valahogy ki kell bekkelni, és majd megjelenik az új generáció. És ezért nagyon nehéz ez politikailag egyébként idézőjelbe eladni, mert ilyen 20-30 éves időtávokba ígérni sikert, hát az nem olyan nagyon vonzó. De én azt gondolom, hogy pont Tiszabura az, ahol mi már látjuk. Tehát jó az iskola, nagyon jó fejek a gyerekek, nagyon jó eredményeket érnek el, most nyilván minden viszonylagos, de ott van mellette Tiszabő, ahol amikor én először beszélgettem ott a helyi vezetőkkel, akkor azt mondták, hogy minek ide diplomás. Tehát az semmi szükség nincs rájuk, nézzem meg, hogy így is működik a dolog. És azért most már van joghallgatónk, rengeteg pedagógusunk, tehát a nálunk végzett gyerekek közül, hát számtalanul most már egyetemre járnak, és amikor megkérdezem, hogy tovább tanulsz, akkor nem azt mondja, hogy lehet, hanem azt, hogy persze, ez a mi indikátorunk.
Kell politikai támogatás? El kell magyarázni a politika bármelyik részének, hogy ennek van értelme, amit csinálnak? Azért kérdezem, mert én nem emlékszem, hogy ezt a programot bármilyen oldalról támadás érte volna, vagy csak rosszul figyeltem.
Hát nagy támadás nincs. Nyilván a szakma folyamatosan kérdez most, hogy a választások közelednek egy kicsit hangosabban, de nincs nagy vita, vagy ha van, akkor leülünk és átbeszéljük. Tehát azt gondolom, hogy egyelőre mi ebben jók vagyunk, de hogy itt igazából abban nagyon különbözik ez a program, hogy ez nem egyet, nem egy falut csinál és mutat be egy mintát, hanem megpróbál nagyon sokat. És bevallja, hogy ez kettesre sikerült, ez hármasra. Tehát azért, ha elindulnánk most, és megnéznénk a 300 települést, ahol valószínűleg lenne ott, ahol egy kicsit szégyelném magam, és lenne, ahol nagyon-nagyon büszke lennék. Tehát nagyon-nagyon hullámzó egyelőre az a minőség, amit mi ott el tudunk érni. De hogy nem hogy szükséges az, hogy a politika, sőt nem is a politika, azt gondolom, hogy talán már itt többször vagy használtam ezt a fogalmat, hogy a jóléti erkély. Tehát azok akiknek a szava hallatszik, akik tudnak dönteni arról, hogy egy-egy kérdés pozitív vagy negatív árnyalatot kapjon a közbeszédben, én ezt hívom jóléti erkélynek. Ha itt ugyanúgy tudja mindenki, hogy ezek a települések menthetők, mint ahogy mi tudjuk, nem hisszük, hanem tudjuk. Tehát ez nem kérdés, hogy ezek a települések, ha jól csináljuk, akkor menthetők, átfordíthatók, sőt, előzni fognak jó néhányan, szerintem. Ha ez megvan, akkor ezek a kérdések zöld lámpát fognak mindig kapni. Tehát ezért például a Fetekert, a kis marketing helyünk a Fény utcai piacon, rossz a szó, de mégiscsak az. Ott nagyon sok olyan emberrel találkozunk, aki egyébként nem találkozna ezzel a helyen. Ki van írva, hogy gyere közelebb, egy picit, egy érintést vegyél. Nézd meg, hogy mire vagyunk képesek. Nézd meg ezeket a termékeket. Nézd meg, hogy milyen küzdelem van abban, hogy mi ezt neked meg tudjuk mutatni. És ha még lenne kedved, akkor gyere még közelebb, hiszen meg tudjuk neked mutatni. Gyere hozzánk, ruházz be, próbálkozzál nekünk segíteni, hiszen mindenki érzi, hogy itt valamit kéne csinálni, de ha én azt mondom, hogy higgyétek el, hogy a cigány települések megmenthetők, akkor az emberek többsége úgyse hiszi el. Tehát sokkal jobb megmutatni egy prémium terméket, megmutatni valami nagyon finom, nagyon izgalmas, nagyon kreatív dolgot, és azt mondani, hogy gyere, nézd meg, tényleg ott csináljuk.
De miért a prémiummal ezzel indítanak? Itt van, most kaptam, amikor belenéztem, az első szavam az volt, hogy ez egy prémium termék. Látszik rajta, hogy prémium termék. Miért nem alulról indulnak? Miért fölülről támadnak?
Múltkor valaki csinált egy elemzést a gazdasági tevékenységünkről, most olyan 90 termék körül jár csak a máltai manufaktúra, és ezen kívül a partnerszervezeteink is ragyogó, tényleg ragyogó termékeket gyártanak. És azt mondta, hogy ezeknek a termékeknek az az értelme, hogy az, aki gyártja, az szembesül azzal, hogy ő erre képes. Hiszen jön velünk a piacra, látja, hogy tátott szájjal nézik azt, amit ő csinált, vagy ők csinálták.
Pénzt adnak meg, érte.
Így van. A másik, hogy aki ezt csinálja, tehát mi örömmel látjuk, hogy ez tényleg működik. Tehát amit álmodtunk, amit nagyon küzdelmesen létrehoztunk, ezt valóban, akikkel találkozunk, ahogy ön is rácsodálkozott, hogy most tényleg ott csináljátok, tényleg ez a csoki, ez a saját lekváratokból, és tényleg egy budapesti csoki művész, egyébként a Batthyány utcában kerestük meg, és most nem tudom, hogy itt lehet-e ilyen cégeket mondani, de minden inkább nem mondom, hogy ne legyen baj, hogy egyszerűen van kedve az embereknek segíteni, megálmodni egy ilyen csokoládét, utána a képzést elindítani, és jövőre saját csoki manufaktúránk van Hernád Szent Andráson. Tehát, hogy, és ezt a társadalom is elhiszi. Tehát tulajdonképpen egy win-win-win helyzet alakul ki, és ez, tehát amitől nekünk kedvünk van, ezek nem a szakmai megbeszélések a minisztériumban. Tehát attól az ember nem kapna szárnyakat, nagyon fontosak, nagyon szükségesek, hanem amikor lemegyünk egy ilyen kis településre, és ott találkozik az ember öt asszonnyal, akik fehér kendőben, gyönyörű, tiszta környezetben csokit, lekvárt, mézet, nem tudom mit csomagolnak, és akkor az ember azt gondolja, hogy igen, pontosan tudjuk, ez így fog történni, most egy, aztán kettő, aztán három, és most körülbelül tucatnyi ilyen kis üzem van. Messze vagyunk a végétől, nagyon messze, de a minőséget azt tudjuk hozni. Tehát és tök főzelékből is jól csinálunk, egyébként csak azt nem mutogatjuk.
Az úgynevezett jóléti erkélyen áldogálókat, azt arról kell meggyőzni, hogy azért kell csinálni, amit csinálnak, hogy ők ne jöjjenek ide, vagy azért kell csinálni, mert akkor mindenkinek valamilyen módon jobb lesz. Csak akkor el kell magyarázni, hogy miért lesz nekem jobb attól, hogy nekik ott messze jobb.
Hadd kezdjem azzal, hogy ez a jóléti erkély kifejezés, ez nem egy pejoratív fogalom, ön is, meg én is a jóléti erkélyen élünk. Tehát akik egy rádió, Igen, tehát és ki tudjuk fejezni magunkat, van maga biztosságunk ahhoz, hogy egy mikrofonba belebeszéljünk.
Meg a hivatalban. Bemegyek, akkor elintézem a dolgokat.
Így van, és a nagy csillogó boltba is bemerek menni, mert valószínűleg ki tudom fizetni, amit kértem. Tehát, hogy ez azt gondolom, hogy sokan nem tudjuk magunkról, hogy ez mekkora biztonság, hiszen a nyomornak az előbb említett hieroglifáit nagyon-nagyon nehéz érteni. És én azt remélem egyébként, hogy nem pusztán arról van szó, hogy ez egy ilyen üzlet, hogy akkor, hogyha te egy kicsit engeded, akkor neked jobb lesz, és mindegyikünknek jobb lesz. Szerintem ez egy alapvetés. Én azt érzem, hogy egyrészt azt érzem, hogy sokkal jobb a világ, mint amilyennek mutatjuk magunkat. Tehát ez szörnyű, amit a nyilvánosság előtt mutatunk. Tehát azokat az embereket, én nagyon sok embert ismerek nagyon közelről, akiket ha csak tévéből ismernék, akkor valószínűleg nem szeretnék velük találkozni, és egyébként meg teljesen normálisan tudunk nagyon-nagyon komoly dolgokról beszélgetni, és ráadásul az is élményem, nagyon gyakori élményem, rengetegszer viszek le magammal döntéshozót, véleményformálót, vállalkozót, úgyhogy ketten megyünk, és akkor végig tudjuk odafelé is beszélni az utat, és visszafelé is, és hatalmas élmény, miközben persze vannak nagy megdöbbenések, meg nem nagyon hiszi el, hogy Magyarországon vagyunk, és nagyon, nagyon fájdalmas találkozások is, de visszafelé azt érzem, hogy elindul egy gondolkozás, hogy mi dolgom van nekem ezzel. És ez a fontos. Tehát nem mi dolga van a Vecsei Mikinek ezzel, vagy a Máltának ezzel, hanem nekem mi dolgom lehetne ezzel. És ez a kulcs. Ez a kulcs, és én azt hiszem, hogy persze ez egy szakmai kérdés, és nem lehet állandóan lelki kérdéseket behozni, de most talán karácsony közelettével azért mégis helyén való, hogy erről is beszéljek. Én majdnem mindenkinek, aki tehetős és a saját sorsának ura, el szoktam mondani az én értelmezésemet a bibliai talentumos példabeszédekről. Mert ez nagyon-nagyon-nagyon nehéz kép, amit a világban látunk, hogy amit Jóléti Erkének hívok, ott ugye ők a 5 talentumosak. Ha valaki nem ismerné a történetet, nagyon egyszerű, hogy elmegy egy úr távolra, és az egyik szolgájának ad 5 talentumot, a másiknak 3-at, a harmadiknak 1-et, és amikor visszajön, számon kéri őket, és aki 5-öt kapott, az csinált még 5-öt, megdicséri, odaadja neki mind a 10-et, és ráadásul ez a mondat hangzik el, hogy menj be urad örömébe, ez ilyen nagyon, nagyon szép. És a 3 talentumossal ugyanezt történik, és a szerencsétlen, aki 1 talentumot kapott csak, az elásta, és megpróbálja visszaadni, de elveszik tőle, és odaadják annak, akinek 10 van. És itt vége a történetnek, és ez szörnyű. Tehát egy olyan munkában, vagy misszióban, vagy hivatásban dolgozó embernél, mint én vagyok, ez szörnyű, mert ezt Jézus meséli, ezt a történetet. De valószínűleg itt nincs vége, de aztán, hogy beszélgettek erről a tanítványokkal, az nem történik. De itt valószínűleg azért mégiscsak az a megfejtés, hogy nekünk az 5 talentumosoknak az a dolgunk, hogy abból az 1-ből 2 legyen. Tehát, hogy ne ássa el. És ez egy iszonyatosan nehéz feladat, hogy ne az legyen, hogy akkor mi vigyünk a miénkből oda valamit, hogy aztán ő életben maradjon, hanem azt valahogy kikényszerítsük, hogy ne ásd el. Hogy akkor is abból az 1-ből 2. És lehet, hogy azért rossz a matek hozzá, mert valószínűleg az én összes 5 talentumom majd bele kell tennem ahhoz, hogy neki 2 legyen. És ez nagyon-nagyon nem jó üzlet. De amíg nincs 2, abból aztán nem lesz 4. Tehát valahol ezt a lépést egyszer csak meg kell csinálni. És akkor itt lehetne azt mondani, hogy ne segélyezzünk, hanem igen, ebbe is van valami, de van, amikor segélyezni is kell. Tehát ez egy borzasztó nehéz az 1-ből 2 csinálni. 3-ból 6-ot az már működik szerintem. Ott persze abban is van billegés. De az 5 talentumosoknak szerintem, akik ingyen megkapták az 5-öt, szerintem ez egyszerűen olyan jó lenne ezt tök őszintén beszélni erről, hogy tehát az ember, hogy hova született, ez nem egy bonyolult ugrás, hogy ezt végig gondolja az ember felnőtten, hogy mekkora mákja van, hogyha jó helyre született. És azt gondolom, hogy ez ahogy mi dolgozunk, és ahogy mi érvelünk, az ennyire egyszerű. Tehát, hogy nekünk ez szerintem dolgunk. Nem jóság, ez egy felismerés, hogy rengeteg olyan tudásom van, rengeteg olyan lehetőségem van, amiből igenis a másiknak az 1-ből 2 lehet. De szerintem ez a missziónk. Tehát ott a jóléti erkélyen, a döntéshozók között, a véleményformálók között ezeket a nagyon egyszerű igazságokat kéne nekünk valamilyen formában kihangosítani. Nagyon óvatosan, mert ez nyilván nagyon gyorsan vissza is csap, és sok butaságot is lehet erre mondani, de ez a mi üzenetünk.
Jó, de milyen butaságot lehet arra mondani, amikor azt mondják, hogy nem azért tanul rosszul a gyerek, mert hülye, meg link, hanem mert nem látja a táblát. És akkor szemüveget kell neki csináltatni. Ez annyira egyszerűen belátható, csak valakinek eszébe kellett, hogy jusson az, hogy elmegy oda egy optikussal, és megnézi, hogy a gyerek lát-e. És ha lát, akkor mindjárt jobban tanul, mert látja a betűt. Hát ez egyszerű, nem?
Ezt egyébként meg is tapsolják. Tehát, hogy a telemedicinál, ugye a személyzet is telemedicinál is, azt most az elmúlt éppen a legjobb Európai Uniós programnak választották, tehát, hogy ebből se lett hír, de ettől még ez így van. És hogy amikor a program már fut, egyébként arra támogatást is lehet szerezni, most éppen bajlódunk vele, de egyébként most már 10. éve megy a program, és talán 6. éve megy telemedicinális eszközökkel, tehát tényleg egy nagyon, nagyon sikeres programelem. De ennél még egyszerűbb az, amikor valaki beleszületik 7. gyerekként egy olyan lakásba, ahol nincs komfort, semmi. A vizet a kútról, villany hol van, hol nincs, van hozzá adott esetben egy alkoholista apuka, aki valószínűleg egy ugyanilyen lakásba született, tehát nem olyan nagyon nagy lelkiugrás. És nyilván, aki küzdött, és már neki félkomfortos a lakás, az nem szívesen látja, hogy mi ott ingyen esetleg megcsináljuk a tetőt, vagy bevezetjük a vizet. Nem is rászámítunk ebben a kérdésben. Tehát az ő küzdelme, talán ő már a két talentumost. Tehát ő már megküzd magával, hanem itt ez az első ugrás nagyon nehéz. Tehát ennek a kisgyereknek olyan pici esélye van arra, hogy majd büszkén álljon 20 évesen, és ne a drogkezelésen vegyen részt. Tehát, hogy nekünk ez van az abszolút fókuszban, a legkisebb, az első, tehát a fogantatástól mondjuk az első 3 évig. Ha itt valamit elrontunk, ha nem érünk oda időben, ha nem kapja meg a szükségeset, ha nagyon hidegben nő föl, hogy a füstös szobában, ha is sorolhatnám a mindenféle deficiteket, ha ezt jól csináljuk, akkor onnét kezdve egy picit esélyesebb. És a számok egyébként azt mutatják, hogy akkor a gyerekkori beavatkozások hozzák a legtöbb eredményt, tehát nincs kissúlyú születés, vagy lényegesen kevesebb. Ha nagyon sokat foglalkozunk az anyukákkal, akkor sokkal több mindent kérnek már ők maguk is, a következő gyereknél már automatizmus, tehát ezt ott nagyon-nagyon-nagyon érdemes az első 3 évet megnyomni. Nyilván borzalmasan nehéz, amikor egy telepen akár több száz 0-3 éves gyerek van, és nagyon-nagyon nehezek a körülmények, tehát ez egy időigényes és pénzigényes munka.
De hogy csinálják az elején? A megszületett gyereknek a szülei, az urai, ők. Nem lehet őket kivenni onnan? Átcsábítják a meleg szobába, vagy mi a technikája?
Hát ugye több technika is van. Ugye ahol már mondjuk több éve vagyunk, és az előrefizetős órák jelentenek valamit, értik a családok, hogy ez miért jó megoldás az eladósodás ellen.
És érti a villamosművek is hosszú-hosszú évek küzdelme után?
Hát még azért lenne teendő vele, de azért most már szerintem a 200 ezeret közelíti az előrefizetős órák száma, és például Tiszabőn 90% fölötti az előrefizetős órák, és nincs óra kikapcsolás, nincs, hogy nincs áram. Tehát a kettő egyszerre létezik, mert 1000 forintért is lehet. És ahogy megvan a napi cigi, meg minden olyan, ami nagyon fontos, az áram is megvan. Ha eladósodott egyszer 300 000 forinttal, soha többet nincs áram.
Mert vagy akkor kikötik.
Így van. Tehát, hogy ez egy nagyon jó, és ráadásul csak úgy tudunk adni áramtámogatást, ugye a kisgyerekes családoknak, hogyha előrefizetős órára tudjuk tölteni. Ugye most az idei télen már 2000 család fog kapni 100-120 000 forintos támogatást, ahhoz, hogy a kis szobát befűtse elektromos árammal. Erre is biztos, hogy 1000 kérdés menne, de ez már kezd univerzális lenni. Tehát ezt nagyon, ugye és nem az van, hogy mindenki kap a háztetőre 6 elektromos panelt, vagy ilyen nap kollektort, hanem van egy nagy, egy hektáros
napelempark,
ebből 23 van most már, és ennek a bevételét osztjuk vissza, nyilván függően attól, hogy mennyire tudjuk eladni, ezen is még dolgozunk, hogy jobb legyen, de hogy ezek azt gondolom, hogy olyan érthető manőverek, vagy műveletek, amit mindenki szeret, ért, követni próbálja, nagyon egyszerű pályázatban kell azért mégiscsak kérni, kap egy norvég panelt, viszünk be biztonságos konnektort, egy darabot többre nem futja. De hogy itt azt el tudjuk érni ezzel, hogy mondjuk a kisbaba egy füstmentes szobában nőjön, vagy reméljük, hogy ezt jól használjuk föl, nyilván nem ellenőrizzük agyon. Most még áprilisban visszagyűjtjük a norvég panelt. hogy ne legyen nagy, nagy kísértés. Tehát, hogy ilyen apró programok vannak benne, de például nagyon nehéz azt elérni, hogy mondjuk tiszta legyen a szoba. Tehát az nagyon gyakran nem azért nem takarítanak, mert ő nem gondoskodik a gyerekéről, hanem mert nem látott senkit takarítani. És ezt nem lehet egy uniós programban tanfolyammal pótolni, hanem valahogy úgy kéne csinálnunk, hogy ő szívesen jöjjön be hozzánk, ott akkor együtt megkérjük, hogy maradjon ott, segítsen, együtt takarítunk, ő nagyon szereti ott a jelenlétpont munkatársát, tetszik neki, ahogy csinálja, és lemásolja. Ugyanígy vásárolunk, gyere el, menjünk el, segíts, légy szíves, és akkor látja, hogy hogyan vásárol. Mert ez se biztos, hogy megtanult, hogy nem szemmagasságból vásárolunk, hogy lehet olcsón leértékelve. Tehát, hogy nagyon sok minden ott gyakorlatban születik meg, tulajdonképpen az egész jelenlétpont, az egy, ha jól működik, egy hatalmas háztartás, vagy egy hatalmas otthon. Ahova bemegy, akkor egy csomó mindent megtalál, a garázsban vannak olyan eszközök, amivel mondjuk ki lehet javítani egy kis tető problémát, van alumínium létre, van utánfutó. Tehát, hogy valamilyen formában nem azt megtanítani, hogy akkor te hogy csináltathatod meg az önkormányzattal, hanem kis segítség kell, hogy tudod azt elérni, hogy neked egy kicsit rendezettebb legyen, tisztább legyen, műveltebb legyen mondjuk a kerted. Ezek működnek, ha jó a jelenlétpont.
A földművelés erre az döcög. Ez egész országban. Hát látom a éghajlati viszonyokat. Aszály van. Ezzel próbálkoznak még? Vagy a konyhakert az más kategória.
Az nagyon nagy élmény, amikor egy család számára kiderül, hogy egy egészen pici területen, hogyha ők művelnek és locsolnak és odafigyelnek, akkor mennyi minden megterem. Tehát, hogy amit a nagyszüleink tudtak, azt mi most már nem tudjuk. De otthon van az anyuka, és nem reggel 6-kor indul munkába, és este 10-kor jön meg, hanem otthon van, és ez nem olyan nagy teljesítmény, hogy a krumpli meg a tojás az mindig lehet, hogyha egy picit odafigyel, meg a sárgarépa, meg a paradicsom, tehát azért ebből sok száz család most már mondjuk évek óta beáll ebbe a programba, ebbe a kiskertprogramba. Ennél izgalmasabbak a közös nagykertek, tehát amiből már piacra is tudunk vinni, és kiderül, hogy ez eladható. Ja, nekünk, ami a késztermékeknél is a legnagyobb feladatunk, ez az integrátor szerep, mert igazából, ha nem eladhat, tehát ha nem tudják eladni, vagy nem tanítjuk meg, hogy hogyan a legjobb eladni, és nem lesz egy Suzuki, amivel ki lehet vinni a piacra az értéket, akkor valami nepper fogja megvenni nagyon olcsón. És ezt mi is nagyon tanuljuk, mert hogy ez sajnos Magyarországon nem jól működik ez az integráció, hogy a kistermelő komoly értéket kapjon, tehát biztosan termelhessen, és tudhassa
előre. Termelési erőre, és hogy... értékesítési szövetkezet ennek a neve. Korábban termelő szövetkezet volt, de az megbukott.
Most én azt gondolom, hogy gyerekcipő, van néhány nagyon jó kezdeményezés, mi is tanulunk tőlük, nagyon ügyes, ahol minőséget biztosít, tehát tudja, hogy milyen palántát vegyünk, nekünk is sokan segítenek ebben, hogy oda találjunk, ahova kell, és tulajdonképpen mi azzal, hogy például a Fény utcában van egy kis értékesítőhelyünk, hogy Széchenyben csináltunk ilyet, hogy vannak kis farmjaink, a nyugati aluljáróban van egy kis boltunk, hogy egyre inkább, egyre nagyobb tételben tudunk eladni, jó áron, jó minőségben, egyre nagyobb vásárlókörrel. Tehát, hogyha ez mondjuk sokszorosára tud nőni, akkor ennek már nyilván a foglalkoztatásban is lesz eredmény. Ez egy sziszifuszi munka, a mezőgazdaság nagyon bonyolult, nagyon, nagyon időigényes, nagyon oktatásigényes, nagyon tanulásigényes, de én azt gondolom, hogy van több tucat olyan településünk, ahol már legalább a jelenlétpont környezete érti. Tehát legalább a mi kollégáink tudják, hogy hogyan kell hozzányúlni, hogyan kell bevonni, hogyan kell, mit tudom, az önkormányzattal együtt gondolkozva, ez nagyon fontos, az önkormányzattal együtt gondolkozva a win-win helyzeteket kialakítani. Ez a jövő. Én nem gondolom egyébként, hogy a 300 településünknek, ha a település sorsát nézzük, akkor a mezőgazdaságon kívül volna hosszú távú fennmaradási esélye. Tehát mindenképpen a mezőgazdaság alapvetés.
Jó, de hát enni meg mindig kell.
Pont ezért.
A felzárkózó települések program az önmagában foglalkoztató is, mert akkor az egy biztos kapcsolat lehet az ott élők között, de megvan az a veszélye, hogyha az nem lesz, akkor ki lesz a foglalkoztató?
Itt most az egész utolsó adatot nem láttam, de az utolsó, amit láttam néhány hónappal ezelőtt, akkor 1900-an dolgoznak, és ennek jelentős része a településeken lakik. Tehát ugye a jelenlét pont vezető munkatársa, az a mi elképzelésünk szerint külső szereplő, egyszerűen azért, hogy a diagnózisok azok függetlenek tudjanak lenni. Tehát ne belső szereplő legyen, akinek nehéz adott esetben őszintén észrevenni problémákat. Tehát rajtuk kívül, ha csak lehet, akkor a 300 településről keresünk munkatársakat minden egyéb feladatra. Egyelőre nagyon sok közfoglalkoztatottal dolgozunk, de nagyon sok képzésünk megy, nagyon sok embert elhelyeztünk a nyílt munkaerőpiacon, tehát sok százat az elmúlt évben is. Tehát én azt gondolom, hogy azért ott, ahol évek óta ott vagyunk, ott nagyon jól mérhetőek már ezek az adatok. Ahol akik most kapcsolódtak be, nyilván azok még a helyüket keresik.
Azok az emberek, akik a jelenlét programot viszik, az önök munkatársai, nagyon sokan vannak, mert hát sok helyen dolgoznak őket. Honnan verbúválják? Ők a régi motorosok, akik annak idején ezt
hát
elkezdték?
Vannak régi motorosok. Hát nyilván egyébként az alap megvan, tehát hogy akik a képzéseket csinálják, akik az egésznek a keretét adják, azok nagyon régen vannak, akiket mondtam, hogy 10 településenként van egy koordinátor, ők egy nagyon-nagyon jó csapat, ugye ők 30-an vannak, ők rendszeresen én is találkozom, nagyon nagy élmény, nagyon sokat tanulok tőlük abban, hogy ők vannak benne a sűrűjében, ők látnak a legtöbbet, rajtuk múlik a legtöbb az, hogy kapcsolódnak önkormányzattal, együttműködő civil szervezettel, problémával, gyámügyel, oktatással, stb. Tehát ez nagyon fontos, és hát küzdünk ahhoz, hogy jó minőségű munkatársakat találjunk, jól képezzük ki, értse, hogy miről szól, maradjon hosszan, ne csábítsák el. Most nagyon nehéz, ugye az oktatásban jelentős béremelés volt, egészségügyben jelentős béremelés volt. Ráadásul ugye mi uniós programként ránk az indexálás nem érvényes, tehát úgy kell kiszorítani a béremeléseket. Tehát ez nehéz, de én azt látom, hogy rengeteg hivatás van nálunk, aki tényleg azért jött, mert ezt a kérdést érzi, hogy most megoldhatjuk. Tehát, hogyha jól tesszük bele magunkat, tehát én azt gondolom, hogy a kollégáinknak jelentős része hivatásként van itt.
A telemedicina, az mennyire megoldás a helyi problémákra? Csak a saját életemet látom, hogy a 3 gyerekemet telemedicinával kéne egészségi állapotukban megőrizni, akkor azért úgy érzem, hogy elég nagy bajban lennék, mert most 5 perc alatt eljutok egy orvoshoz, ha kell.
Én most voltam egy ilyen telemedicinális rendelésen, teljesen véletlenül nem is tudtam, hogy ott vagyunk, hogy a Hevesi kistérségben most próbáljuk teljesen a hagyományos háziorvosi rendelést és az újat összetolni. Tehát amikor, tehát ez nem azt jelenti, hogy senki nincs az orvosi rendelés, egy nagyon jól felkészített szakszemélyzet van ott, tehát nem tudom, vérnyomást mérnek, EKG-t csinálnak, cukrot mérnek, stb. És akkor kapcsolódnak rá, tehát egy Hevesi központban van egy állandóan orvos, és amikor orvosra van szükség, az azonnal bekapcsolódik, tehát talán egy fél percet vártunk, és az orvos ott van, és onnét kezdve átveszi az irányítást. Tehát ugyanúgy, mintha ott ülne az asztalnál, a nővérnek mondja, hogy mit csináljon, mit írjon föl, tehát tulajdonképpen ez egy teljesen profi jelenlét. És akkor ott számtalan elágazás van, tehát rossz esetben hívnak mentőt, azt mondja az orvos, hogy szeretném látni, akkor a telemedicina rendszer az beszállítja a Hevesi központban, vagy azt mondja, hogy vigyétek egyből szakellátásra. Tehát, hogy nagyon sok mindent, és ott vannak az eszközök, tehát van egy, mit tudom én, sérülés a kezen, akkor azt mondja az orvos, hogy akkor a dermotoszkóppal, ami a bőrt vizsgálni tudja, azzal nézzünk egy komolyabb képet, akkor ott nagyítják, be tud kapcsolni egy bőrgyógyászatot esetben online, aki valamelyik kórházban szerződött partner, és akkor ott, mint egy konzílium, eldöntik, hogy akarja látni élőben, vagy elég ez a kép, és fölír egy kenőcsöt. Tehát ez egy elég profi, azt gondolom, hogyha ez kicsiszolódik, és most a Hevesi járásban sok minden el fog dőlni, hogy ezt hogy tudjuk összetolni, akkor ez nagyon sok mindenre válasz lesz. Tehát nagyon-nagyon sok utazást kivált, nagyon-nagyon sok olyan fölösleges szakorvosi órát meg fog spórolni, ami ebben ráadásul akár egy torok nézést láttam múltkor, egy kisebb kamera megy be a torokba, amit az orvos 100 kilométerről nagyít. Tehát kis kamerával, vagy reflektorral, ilyen kis mikroreflektorral nézi a torkot, tehát tényleg lenyűgöző az a minőség, amit most ezek az eszközök. Ja, és laboratórium, tehát egy mikrolaboratórium van, háttérlaboratórium, jövő évtől van egy nagyon speciális úgynevezett unit dose, tehát nagyon személyre szabott gyógyszerellátási tervünk, ahol nem, már nem a dobozt kapja meg, hanem tudok, hogy napra lebontva kapja
Porciózva.
Meg. Hát mint a nagyinak ez a reggel. Ez a
életmentő lehet, mert nem mindegy, hogy a 8 féléből milyen keverbe szedi be.
Hát és ráadásul nálunk azért az nagyon gyakori, és nem csak nálunk, szerint az időseknél is, hogy egyszer kivette a dobozból, rá van írva, hogy kettőször egy, és soha többen nem látja, hogy melyik dobozban melyik volt. Tehát, hogy azt gondolom, hogy sokan a hallgatók közül is tudják, hogy ez egy nagyon komoly probléma. Itt úgy kell elképzelni, mint régen ezek a rágós sorok, hogy minden rágó külön zacskóban volt. Ilyen kis
zacskóban.
Reggel, délben, este benne vannak azok a gyógyszerek egy nagyon-nagyon-nagyon profi ellenőrző rendszerrel. Szerintem egy éven belül ezzel is el tudunk indulni, és nyilván ez a krónikus gyógyszerekre igaz.
Fogászati ellátás, az egész országban, hát ez nagyjából átment a magánba, nagyon sok helyen, mert az a gyors, és az a drága.
Nagyon-nagyon komoly probléma, és erre igazából most azon kívül, hogy az akut helyzeteket megpróbáljuk segíteni, erre
tehát, még egy nagyon nincsen. Ki kell húzni.
Partner szervezetek, vannak több civil szervezet foglalkozik ezzel, ahogy mi például a szemészettel, és vannak ilyen látogatásunk gyermekmentő szolgálattól, vagy más partnerektől, de ez azt gondolom, hogy a teljes lefedettségtől nagyon-nagyon messze van. Nagyon jó, hogy van valamennyi, de amit tudunk, ugye ott, ahol van saját iskolánk, ugye ez már most már tucatnyi, ott nagyon-nagyon komoly hangsúlyt fektetünk rá, hogy minden reggel ott az iskolában fogmosás van, nagyon sok előadás van, a gyerekek egyébként abszolút értik, és szeretnének szép fogat, és ami még így most az elmúlt években jött, hogy ott, ahol saját kollégáink vannak már, és szeretnének javítani, akkor mindenféle ilyen kis belső hitelkonstrukciókkal próbálunk segíteni, hogy a fogazat az szép legyen. Tehát főleg a nők kollégáknak van ilyen igénye, és ennek mi nagyon örülünk, és ahol csak lehet támogatjuk. Ez nyilván akkor egyszerű, hogyha nálunk dolgoznak.
Az iskolák, amiket üzemeltetnek, ezek integráltak a nagy magyar oktatási rendszerben, nem abban az értelemben, hogy nyilván, hanem hogy a gyerekek helyt állnak, amikor tovább mennek? Ugye Magyarországon vannak jó iskolák, kevésbé jó iskolák, vannak elitiskolák, vannak, ahol könnyen tovább lehet menni bárhova. Ez egy egészen fura, merev rendszer.
Szerencsére ugye kerettantervek vannak, tehát elég komoly mozgást enged a magyar rendszer is. Sokan ezt nem tudják, de tulajdonképpen nagyon-nagyon sok lehetőség van, tehát nagyon sok alternatív eszköz be lehet hozni. Mi nyilván itt is a diagnózis alapot használjuk, tehát szeretnénk olyan iskolákat csinálni, ahol a gyerek jól érzi magát, és az iskoláink nagyon sok külső programot hoznak, tehát ha csak van a településen bármi, ahol ők jobban tanulhatnak matekot, kémiát, nagy konyha, mezőgazdasági eszköz, algalabor, bolt, védőnő, tehát, hogy olyan tudásokat szednek össze, kávézó, barista, hát rengeteg. Az ottani tulajdonos fogja azt, hogy ez mennyire fontos, és megvan neki tulajdonképpen a tanterv, hogy mit kéne mondjuk, hogyha ott van a boltban egy fél napot a gyerek, akkor hogy tanítja meg a tizdekát, az áfát, és hogy ezek mi úgy hívjuk, hogy helyi értékű iskola, tehát a helyi értéket beépítjük az oktatási rendben. Nagyon-nagyon szeretik a gyerekek. Én úgy látom, hogy a külvilág is értékeli, tehát egész komoly iskolák jöttek le megnézni, hogy akkor ezt mi hogy csináljuk. Nagyon-nagyon szívesen jönnek pedagógusok ilyen iskolába. Nagyon szépen fiatalodnak a tantestületeink. És hát nyilván nagyon hosszú idő, amíg az otthonról hiányzó alapok, azokat mi pótoljuk, de olyan helyzetekben, amikor nem feltétlen egy ilyen struktúrált tudásról van szó, ugye én magam is pedagógus vagyok, hanem az, hogy ráveszük, hogy legyen kitartó, hogy vannak ilyen központi nagy versenyek, ahol egy kicsit számít az is, hogy mennyi időt töltesz vele, hány feladatot küldesz vissza, ebben ragyogóan szereplünk, és nagyon élvezik a gyerekek, hogy ők ott vannak a legjobb iskolák között. Még azt gondolom, hogy az egyéb mérésekben nem feltétlenül, de azért néhány év alatt lehet látni, hát egy jól megszervezett iskola, egy jó igazgatóval, nagyon fontos, hogy jó igazgatóval, rossz iskola, vagy rossz igazgatóval nem lehet jó iskolát csinálni, akkor ott nagyon gyorsan már a következő év folyamban lehet látni, hogy tartjuk benne a gyerekeket az iskolába. És egy olyan nagyon-nagyon bonyolult, ha van rá szem, van egy pici eszköz. Tehát mondjuk a 9. osztályban valaki elmegy, aki mondjuk egy megbecsült tagja volt az általános iskolának, és ott nem elég csinos. Uh-huh. Egy kicsit olyan füsszaga van, amikor bemegy egy városi iskolába, nem a legújabb divatú farmer van rajta, nem tud elmenni osztálykirándulásra, mert be kellett fizetni. Ez bőven elég ahhoz, hogy ő ne akarjon iskolába járni. És nagyon nehéz egy 15 éves rávenni, hogy reggel ködben 6-kor szálljon fel a buszra. Ebben nagyon komoly szerepe van a tanodáknak, a jelenlétpont munkatársaknak, az iskolában, az iskoláinkban van ennek külön felelőse, hogy a továbbtanulásban segítsen.
A farmert azt meg lehet oldani, láttam a katalógusban. Igen. Orbitálisan menő farmereket.
És csináljuk is, és élvezzük, ők is nagyon élvezik. Úgyhogy igen, mindennek van megoldása hosszú távon, és nagyon-nagyon jó lenne, hogyha egyre többen kezdenék el érteni, hogy ez miért nagyon fontos, hogy beszállnának a cégek, nem kell túl sokkal, nem kell itt nagy befektetésekre gondolni, és most már vannak, akik csinálnak egy kis üzemet velünk együtt, mi képezzük ki nekik, minden nap találkozunk, csinálja a boltot, csinálja a kávézót, és nem feltétlen azzal, hogy itt extra profitot akar termelni, hanem érzi azt, hogy ebben ennyit megtehet.
Az öt talentumából
néhányat oda dob.
Köszönöm szépen az elmúlt egy órában Vecsey Miklós felzárkóztatásért felelős miniszterelnök, biztos a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat alelnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Ha oda feliratkoznak, akkor nem kell tovább bíbelődni a következő interjú keresésével, mert automatikusan kapják majd meg. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.